Ez a sajátos pogácsa tehát, és harmadszor is Indiával foglalkozunk. Amivel kezdted, az tök érdekes volt. Az elfogadottságát már néztük az előző, hárommal ezelőtti adásban, például az amerikai demokrácia kapcsán, hogy hogy csökkent az intézményrendszerbe vetett bizalom az Egyesült Államokban, de máshol is, például, tehát a nyugati országokban sok helyen, de azt például, hogy 77% az approval rate-je Moody-nak, az nagyon-nagyon magas, és messze-messze vezeti a világranglistát ezzel. Ez 2024 első negyedéves adat. De azért vannak mások, akik kritizálják ezt a gazdasági növekedést, és az a nehéz Indiában, hogy vagy Singhnek hívnak mindenkit, vagy pedig, ahogy nézem az adatokból, Modinak, mert az Ashoka Modi, ő például egy kritikusa ennek a folyamatnak.
Igen, Modi az egy elég gyakori név, és hát ugye ez a 77%-os támogatottság, ugye a miniszterelnököt, őt úgy hívják, hogy Narendra Modi, Ashoka Modi pedig egy nemzetközileg ismert közgazdász, aki nagy nemzetközi pénzügyi intézményeket vezetett korábban, ez két külön ember. A 77%-os támogatottsága van Narendra Modinak, ez döbbenetesen magas, tehát, hogy mit tudom én, Donald Tusknak van 50% körüli, Joe Bidennek említettük, hogy 37, Justin Trudeau-nak is csak 35, de mondjuk Olaf Scholznak 20% körüli támogatottsága van, tehát az nemzetközi összehasonlításban szinte biztos győzelmet jelent Modinak. Ugyanakkor ugye említettem, hogy az, hogy valamennyire sikeres India, ugye az két ország, Kína és India nagyon hasonló népességgel bír, tehát épp hogy most idén India meghaladta Kínát, de gyakorlatilag hasonló méretű a két ország népessége, és ehhez képest a kínai gazdaság mérete az 19,4 milliárd dollár, az indiaié pedig mindösszesen 3,7 milliárd dollár, az USA-i az egyébként 27 körül van, tehát azért ez nagyon, tehát még Japán is nagyobb, mint India, pedig hát Japán azért léptékekkel, egy léptékkel kisebb ország, tehát még azért nagyon messzire van attól India, hogy Kína versenytársa legyen méretben, de ha mondjuk azt nézzük meg, hogy amikor ugye van ez a nagy váltás, amiről beszéltünk az előző epizódban, akkor a egyfőre jutó indiai GDP az mindösszesen olyan 16-17% környékén van a világ átlagnak, és hát ez egy folyamatos növekedés, ezt nem Modi hozta létre, tehát már Modi előtt is történt ez, de most már úgy nagyjából a felére eljutottak, tehát a világ átlag felét most már elérték, és hogyha mondjuk az indiai tőzsdének a piaci kapitalizációját nézzük, ez ugye a Bombay-i híres, vagy most már Mumbai-i híres tőzsde, ugye Hongkonggal versenyez, és hát régen Hongkong nagyon nagy volt, még a Kínában nagy volt a növekedés, most, hogy egy kicsit visszaesett a növekedés, ugye mindenki tudja, hogy Kínában a tőzsdei részvények éppen bezuhantak, Indiában pedig tovább nőttek, és a kettő gyakorlatilag találkozott, tehát például már tőzsdei kapitalizációban India érdekes módon elérhető. Miközben a gazdasága sokkal kisebb, mint Kínának, de a tőzsdei kapitalizációja már elérte a Mumbai tőzsdének a hongkongi tőzsdén.
Tudod, mi az index neve?
Mi is?
A Nifty 50. Nagyon vicces egyébként, és teljesen indiai, tehát ez a Nifty-t azt ugye lehet úgy is fordítani, hogy a fickós, de tehát hogy az ilyen erős, az erős 50, tehát az 50, az 50-es súlyozású index, a Nifty 50.
Az, ja, ez nem a teljes index, hanem ennek egy vezető, a vezető papíroknak az indexe, igen.
Így van, tehát az olyan, mint a Bux, ugye, hogy mi az, ami a kosárban van, vagy a Dow Jones, hát ott is 30-as átlag van, úgyhogy a Nifty 50-ben az 50 van benne.
No, aztán ugye még érdekes, mit jelent ez az indiaiaknak? Mert ugye szoktunk arról beszélni, hogy Kína 800 millió embert hozott ki a szegénységből, a mély szegénységből a középosztályba. Tehát ezt még a Világbank is elismeri, hogy döbbenetes sikerrel kb. 800 millió kínaiból vált középosztálybeli valamilyen szinten a szegénységből. Hasonló sikerről Indiába is be lehet számolni. Szerintem ez amúgy összesen annyi, hogy nem tudom, eljut oda a bizonyos értelemben a technológia. mondjuk nagyjából azt számolják, hogy egy ilyen 415 millió indiai jutott ez alatt az idő alatt ki a szegénységből. Tehát csökkent azoknak a száma, akik nagyon-nagyon-nagyon nyomorúságos körülmények között, ugye Indiáról ez a képünk, hogy nagyon sok ember utcán alszik, nincsen hajlékja, a táplálkozás is nagyon sokszor problémát jelent, csatornarendszer sincsen, tehát egy ilyen nagyon szegény ország képe van, és ez azért oldódik, tehát mind a mai napig van ez a szegénység, ha oda látogat valaki, látja ezt, de például 415 millió ember már középosztálybelévé vált. Egy adat ennek az illusztrálására, mondjuk olyan 2009 környékén gyakorlatilag szinte még senkinek nem volt okos telefonja, ma meg már olyan 60%-nak van okos telefonja. A világ legnagyobb 5G-s hálózata Indiában van, tehát vannak jelek arra, hogy ez egy középosztályosodó ország, de ugyanakkor például az az adat, hogy még mindig 49% mezőgazdaságban él, tehát az ország fele továbbra is mezőgazdaságban él, ez azért el kell, hogy gondolkodtassunk minket, de egy erős középosztály már létrejött, és például abban is látszik, hogy döbbenetesen fejlődik a belső repülőpiac, tehát hogy az indiaiak nem csak külföldre járnak, egyre sűrűbben találkozik az ember világszerte indiai turistákkal, akik ugyanúgy látogatják a látványosságokat, mint a kínaiak, de hogy a belső repülőpiaca döbbenetesen megerősödött, tehát nagyon sok légitársaság van, és intenzív légiforgalom van az országon belül. De ugye ezzel a fejlődéssel együtt egyébként a társadalmi egyenlőtlenségek is nőttek. Tehát például, hogyha azt nézzük, hogy a 60-as, 70-es években, ugye ezelőtt a liberalizáció előtt, a felső 1%-a Indiának birtokolta körülbelül ugye a 11%-át a vagyonnak, a felső 10%-ot nézzük, tehát a felső egy jövedelmi tizedet, az akkor is olyan 43%-át birtokolta a nyitás előtt, de ma már 66%-át, tehát hogy a vagyon kétharmadát a felső 10% birtokolja, tehát itt egy döbbenetes erősödése volt a felső 10%-nak.
Miközben a másik rész meg lecsorog, ugye, tehát az alsó 50%-nak a vagyona az folyamatosan csökken. És
Nagyjából ugyanannyi vagyona volt a top 1%-nak és az alsó 50%-nak mondjuk ezelőtt a nyitás előtt. Most meg az a helyzet, hogy a top 1% már a egyharmadát birtokolja a vagyonnak, az alsó 50%-é meg majdnem, hogy megszűnt, tehát ilyen pár százalékra zsugorodott. Tehát nagyjából azt tudjuk elmondani, hogy az elit nagyon-nagyon gazdag lett, főleg a felső 1%, létrejött egy középosztály, és az alul lévők viszont relatíve azt hiszem, hogy lecsúsztak ebben az időszakban. Tehát hogy egy ilyen nagyon komplex folyamat a társadalmi, szociológiai értelemben India.
Hát de hogyha megnézed, akkor tök hasonlóan alakult ez például Magyarországon is. Tehát ott is van egy ilyen nyíló olló, és én nem tudom, nyilván nincs ilyen direkt összefüggés a populista kormányzás és e között, de az, hogy mondjuk hogy érzékeli a felső 10% és a felső 1% azt, hogy az ország gazdasági folyamatai meg az irány az mennyire jó vagy nem jó, az nyilván függ attól, hogy hogy érzi magát abban az országban.
Igen, abszolút. Van egy gender aspektus, ami egyébként szerintem még döbbenetes. Indiának a női foglalkoztatási rátája az mindösszesen 19% volt 2021-ben, ami még ráadásul csökkent is, mert 2050-ben már 26%-on voltak, az is nagyon alacsony, de még ehhez képest vissza is esett 19%-ra. Tehát, hogy ilyen nagyon, Kínát megnézzük, hát ez ég és föld, tehát Kínában nagyon közel van a férfiak és nők foglalkoztatási aránya, ez a nagy országok csoportjában, vagy a BRIC országok csoportjában is kirívó, nem is szólva a nyugati világhoz képest, tehát ez egy döbbenetesen alacsony aránya, ha azt nézzük, hogy hányan dolgoznak a nők közül. A Modi kormányzat alapvetően egy neoliberális kormányzat, tehát az ő filozófiájuk az adócsökkentés, tehát ebben is hasonlít Magyarországra, hogy a fő gazdaságpolitikai logika az adócsökkentés. Persze vannak különbségek, tehát amíg Magyarországon mondjuk 9%-ra csökkentettük a társasági nyerességadót, addig Módiék mondjuk 35-ről 25-re, tehát itt is adócsökkentés van, de 35-ről 25-re, azért ez nem egy kirívón alacsony szám, tehát Nyugat-Európában is nagyjából ilyen 25-30%-os társasági adók szoktak lenni. És hát ennek meg is volt az eredménye, tehát míg korábban gyakorlatilag 2005 előtt elhanyagolható volt a külföldi működőtőke, beszéltünk róla az előző epizódban, hogy ezt nem is nagyon szerették, ki is zárták, ugye elindult a 90-es évektől, és hát aztán 2005 után a Microsoft, az Amazon, a Walmart, a Google, ugye a Foxconn, ami ugye az iPhone-okat gyártó tajvani cég. Tehát, hogy nagyon sok nemzetközileg ismert ilyen outsourcing típusú cég ruházott be Indiában ebben az időszakban, és én azt hiszem, hogy egyre inkább, ahogy Kínával kapcsolatban nő a szkepszis, azt hiszem, hogy India egy ilyen, nem csak India, tehát Vietnám is, meg vannak más országok, akik profitáltak Kínának ebből a újra bezárkózásából, de India kétségtelenül győztese, vagy haszonélvezője ennek a folyamatnak.
Igen, és a legnagyobb investíciót azt ugye mind a szolgáltató szektorban csinálták, hogy ennek különböző telefonos ügyfélszolgálatok és különböző háttérmunkák, amik a nagy cégeknél vannak. Hogyha felhívsz egy ilyen nemzetközi cég ügyfélszolgálatot, akkor gyakorlatilag majdnem biztos, hogy egy indiai ember veszi fel Indiában, még hogyha az Egyesült Államokban vagy, és akarsz egy helpdesket, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ez hogy működik. Ezzel folytatjuk, tehát India a témánk.